A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Amen. Hallgassa meg az ünneplő gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk a Zsoltárok könyvének 111. fejezetében, az első 10 verset a következőképpen. Dicsérjétek az Urat! Hálát adok az Úrnak teljes szívből a becsületes emberek körében és közösségében. Nagyok az Úr tettei, kikutathatják, akiknek csak kedvük telik benne. Munkája fenséges és ékes, igazsága örökre megmarad. Emlékezetessé tette csodáit, kegyelmes és irgalmas az Úr. Eledelt adott az istenfélőknek, örökké emlékezik szövetségére. Hatalmas tetteit kijelentette népének, nekik adta a fogányok birtokát. Kezének munkái igazak és jogosak, rendelkezései maradandóak, rendíthetetlenek mindörökké, igazán és helyesen vannak megalkotva. Gondoskodott népe megváltásáról, örökre elrendelte szövetségét, szent és félelmes az ő neve. A bölcsesség kezdete az Úr félelme. A józan eszűek mind eszerint élnek. Az ő dicsérete örökre megmarad. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Drága ünneplő gyülekezet, nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket ezen az ünnepi alkalmon, azokat is, akiknek talán ritkábban adatik meg, hogy eljöjjenek, és azokat is, akik rendszeresen járnak igét hallgatni, a gyülekezet közösségét megélni. Mindenek előtt egy nagyon fontos igehallgatási alapelvet szeretnék lefektetni az igehirdetés elején, és kérlek benneteket, hogy fogadjátok meg tőlem ezt az útmutatást, hiszen akkor meg lehet érteni mindazokat a dolgokat, amiket Isten készített el számunkra erre a mai ünnepi istentiszteletre. A karácsonyi események megértéséhez, Isten cselekvésének a megértéséhez, az ő munkájához, nyitott szívekre, feltétel nélküli bizalomra, alázatos hitre és engedelmességre van szükség. Mert a megmagyarázhatatlan, felfoghatatlan, érthetetlen isteni tettet csak ezzel a lélekkel lehet megragadni. József, és ahogy hallottuk a lekcióban Lukács evangéliumának 2. fejezetében, József, amikor szembesül azzal, hogy jegyese, Mária, akit még nem érintett, akivel nem költözött össze, akik testi-lelki tisztaságban voltak, udvaroltak egymásnak, azt a hírt, hogy áldott állapotban van Mária, azt a hírt emberleg nézve, biológiailag értelmezve, a legelkeserítőbb helyzetet teremtette meg. De Isten munkája Mária és József történetében is megmutatkozik, teljességgel megmagyarázhatatlan, felfoghatatlan, érthetetlen, nincsenek rá szavak, ellentmond minden emberi racionalitásnak, minden biológiai törvénynek. Ezért van nyitott szívre, feltétel nélküli bizalomra, alázatos hitre és engedelmességre szükség. József, amikor meghallja Isten kijelentését, ne félj magadhoz venni Máriát, akkor mi sem lesz természetesebb, nem kezd tudományos magyarázatot követelni, nem kezd okoskodásokba, nem kéri számon Máriát, hogy adjon pontos magyarázatot, hanem Isten szava számára szent és sérthetetlen, komolyan veszi, hisz az ő szavának, mert bízik benne és engedelmes szíve van. Nincsen Józsefben semmi csipetnyi kételkedés sem, nincsen kétség afelől, hogy Isten cselekvése sok esetben szembe megy minden emberi magyarázattal, és ezért van szükség hitre. A nyitott szív, a feltétel nélküli bizalom, az alázatos hit és az engedelmes szív képes befogadni olyan dolgokat, amelyek egyébként megmagyarázhatatlanok, felfoghatatlanok, érthetetlenek. Az ilyenfajta lelkület nélkül csak okoskodni fog az ember, és előtte nem fog megnyílni Istennek a világa, számára Isten szava, a Szentírás üzenete érthetetlen, és bezárul. Mert ez egy teljesen más világ, és higgyétek el, teljesen más világ az Isten világa, amit Isten hirdet, amiről Isten beszél. Ahhoz, hogy megértse, hogy megnyíljon előtte, ahhoz olyan szívre van szükség. Ahol Isten látja a készséget az emberben, ott Isten készé teszi azt a szívet, hogy megértse, befogadja mindazt, amiről hall. Hát ezzel a szívvel és ezzel a lélekkel hallgassuk, mit mond, mit üzen Isten a felolvasott igén keresztül. És ahhoz, hogy megértsük, még egyszer mondom, és többször vissza fog majd köszönni ez a néhány szó, ahhoz, hogy megértsük, nyitott szívre, feltétel nélküli bizalomra, alázatos hitre és engedelmességre van szükség. És bízom benne, drága testvérek, hogy erre a mai Isten tiszteletre úgy jöttetek el, hogy ez a négy feltétel ez megvan, mert ha ez nincsen meg, akkor nem fogtok semmit sem érteni a mai karácsonyi üzenetből, a mai karácsonyi prédikációból, ünnepi alkalomból. Már napok, már hetek óta, amióta tudom, hogy erre a mai napra lettem beosztva, hogy nekem kell prédikálnom, és érzem a felelősségét, érzem a súlyát, hogy ma sokkal, de sokkal többen jönnek el. Tudom, hogy sokaknak ez egy rendkívüli alkalom, hogy a család összefog, hogy együtt van a család, talán vidékről, talán Budapestről, vagy még távolabbról eljöttek, és az ünnepi alkalomnak a része, hogy eljönnek családi istentiszteletre, a karácsonyi ünnepségen vesznek részt. És érzem a súlyát, érzem a felelősségét, hogy szeretnélek ezen a mai délelőttön megszólítani benneteket. Úgy, hogy ne csak az értelmetekig jusson el az ige. Hanem tudjátok, drága testvérek, az értelemtől el kell, hogy jusson a szívig az Istennek az igéje, az Istennek az üzenete. És ahhoz, hogy megértsétek, ahhoz erre a négy alapfeltétele szükség van. Nyitott szívre, feltétel nélküli bizalomra, alázatos hitre és engedelmes szívre. A ma felolvasott ige megértéséhez, kijelentéséhez, hogy gondoskodott népe megváltásáról messzebbről kell elindulnunk. Miért is volt szükség a karácsonyi eseményekre? Tulajdonképpen miért is volt szükség a megváltóról való gondoskodásra? Miért kellett megszületni a kisdednek? Miért történt mindez? Egészen messzire, a kezdetekhez kell visszamennünk, hogy ezekre a kérdésekre választ találhassunk. Ahogy szoktuk mi magyarok mondani, és ez valóban így van most ezen a mai istentiszteleten, de ne ijedjetek meg, igyekszem a szó szerint leírt prédikációhoz ragaszkodni, nem elnyújtani az igehirdetést, az istentiszteletet, de ahhoz, hogy megértsük, ahhoz el kell mennünk egészen Ádám és Éváig. Az emberben a kezdetek kezdetén teljesen meghitt, harmonikus volt a kapcsolat. Semmi nem ékelődött, sem az ember-ember, sem az Isten és az ember közé. Teljes volt a megértés, teljes volt az egyetértés, teljes volt a szeretet és a békesség. Nem volt veszekedés, nem volt feszültség, nem volt félelem, bizalmatlanság, nem volt hátsó szándék, nem volt rossz indulat, nem volt féltékenység, harag, indulat, gyűlölet. Számunkra ez majdnem, hogy teljesen felfoghatatlan, mert mindannyian a veszekedés, a feszültség, a félelem, a hátsó szándék, a rossz indulat világába születünk már bele. Ebbe szocializálódtunk, növekszünk fel. Akkor nem volt semmi, ami megterhelte volna az ember-ember, Isten-ember kapcsolatát. Egyébként a szívünkbe bele van kódolva, hogy egy ilyen életre vágyunk mindannyian. Hiszen mindannyian szeretetre, hiszen mindannyian békességre vágyunk. Isten ezt belénk kódolta, hogy erre vágyik az emberi szív. Hogy felhőtlen, hogy teljes megértés és egyetértés legyen a házasságban, a családban, a gyülekezetben, az emberi életben. Ezt szeretnénk magunk körül megteremteni. Na de miért nem sikerül ez nekünk? Tehetjük fel a kérdést. Azért, drága testvérek, mert valami történt. Ezt a meghitt, harmonikus kapcsolatot az ember felrúgta. Az engedelmességből engedetlenség, A feltétel nélküli bizalomból bizalmatlanság, a hitből hitetlenség, a szeretetből szeretetlenség, a békességből pedig békétlenség lett. Mindenben, ami addig volt, teljesen az ellentétje lett. Minden, amiben harmónia volt, diszharmónia lett. Diszharmónia lett az Isten és az ember között. Egy hatalmas szakadék került az Isten és az ember közé. Ami beékelődött az Isten ember közé, a Szentírás úgy hívja, hogy bűn. Ez pedig hatással lett az ember-ember viszonyra, a kapcsolatra is. Ehhez pedig nem hitre van szükség, hanem egyszerűen csak szét kell nézni a családjainkban, a tágabb kapcsolatainkban, az életünkben, a világban. Mindannyian látjuk, mindannyian tudnánk példát hozni ezekre, hogy mennyire átszövi a bűn az ember életét. És tudom, hogy vannak, akiknek az érzékenységét most bántom ezzel. És lehet, hogy többekben megfogalmazódik ez. Mi az, hogy eljövünk egy ünnepi istentiszteletre, és akkor a lelkész prédikál, és a bűnről beszél. Emlékszem, egyszer megkaptam valakitől, azt mondta, azért nem jön istentiszteletre, mert a lelkipásztor mindig a bűnről beszél. Na de hát nem ez hagyja át az életünket? Hát nem ez teszi tönkre a kapcsolatainkat? Hát nem ez nyomja rá az emberi életre ezt a bélyeget? Az én drága feleségem 4 gyermeknek adhatott életet. A legidősebb 9 éves, a legfiatalabb az 1,5 éves. És higgyétek el, drága testvérek, hogy egyik gyermekemet se ültettem ide az ölembe, és mondtam neki, hogy drága kisfiam, a drága kislányom, az első szó, amit neked meg kell, hogy tanuljál, az a nem. Nem tanítottam meg. Nem tanítottam meg arra, hogy legyen féltékeny. Nem tanítottam meg arra, hogy legyen irigy. Sőt, a feleségemmel nem harabdáljuk egymást, és emlékszem, amikor a második gyermekünket hazahoztuk a kórházból, és a feleségem magához ölelte, hogy megeteti, akkor az első gyermekünk, az idősebb gyermekünk odament hozzá, és a lábába egy hatalmasat harapott. Mert így van ez. Mert ott van már egészen pici korban. És aztán a 9 éves leányomról már ne is beszéljek, hogy milyen agyafúrt és milyen fondorlatos tud lenni. Hogy tud hárítani, és hogy tudja a másikra rávetíteni az indulatait. És aztán magamról meg már nem is beszélek. Mennyire szeretem az én drága feleségemet, és higgyétek el, szeretem, mindennél jobban szeretem, és mégis hányszor megbántom. Mert a bűn ezt tudja tenni. Ezt tudja mindannyiunkkal tenni. Éppen ezért kell erről őszintén beszélni, és nem azért, mert ünneprontó szeretnék lenni, nem ezért, hanem azért, hogy lássuk őszintén és tisztán, hogy miért volt szükség arra, hogy Isten elküldje az ő egyszülött fiát. Tehát valami a kezdetekben megváltozott. Az ember fellázadt Isten ellen, mert ahogy a Biblia fogalmaz, olyan akart lenni az ember, mint az Isten. Vagy ahogy olvashatjuk Mózes első könyvének 3. fejezetében, hanem jól tudja Isten, hogyha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Felcsillant az ember szeme, hogy ő lehet mindenható, hogy nem kell korlátok között élnie. Azt tehet, amit akar, ne mondja meg neki, hogy mikor, mit, hogyan csináljon. Ez tetszett neki, és azóta így él az ember. Hiába mondta Isten neki, hogy ez nem vezet jóra. Ez rossz út, ezzel minden megváltozik. Nem, az ember inkább választotta az Isten nélküli életet. És ezzel megjelent a bűn fogalma, amit addig csak hírből hallott és ismert az ember. Hiszen azt olvashatjuk, a kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. A rossz, a meg kell halnod kifejezést csak Isten szájából hallotta az ember, de nem ismerte. Neki nem volt elég az, hogy Isten jót akart neki, ezért óvta. Nem. Ő ismeretre akart szert tenni, hát megismerte, mi a félelem, mert ez volt az első, ami belépett az ember világába. Azt olvashatjuk ott a 3. fejezetben, meghallottam hangodat a kertben, mondja Ádám Istennek, és megijedtem. Megjelent a félelem, megjelent a szégyen, megjelent a vádlás, a hárítás, a bűnbakkeresés, hiszen folytatva Ádám azt mondja, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem. Fél mondaton belül kétszer is megtalálható. Kedves férfiak, halljátok? Hányszor mutogatunk újjal, hogy az asszony, és ott van az asszony, akit te adtál mellém. Vádolja az asszonyt, és vádolja az Istent. Aztán megjelent a harag. Azt olvashatjuk a negyedik fejezetben, és szépen fejezetről fejezetre, lépésről lépésre láthatjuk, hogy a bűn hogyan válik valósága az ember életében. Azt olvashatjuk Káin és Ábel történeténél, emiatt Káin nagy haragra gerjedt. Megjelent a harag, megjelent a gyűlölet, az első gyilkosság, hiszen ott a 8. versben már ezt olvassuk, amikor a mezőn voltak, rátámadt Káin testvérére, Ábelre, és meggyilkolta. Így történt, hogy a bűn beékelődött az Isten-ember kapcsolatába, amely aztán kihatott az ember-ember viszonyra is. És tudjátok, drága testvérek, ennek a levét isszuk a mai napig. Ehhez nincs szükség hitre, hanem a mindennapokban látjuk, tapasztaljuk, érzékelhetjük, hogy milyen környezetben, milyen világban élünk. Nézzünk szét! Mindent tudunk, hogy milyen a harag, a gyűlölet, a békétlenség, az ellenségeskedés, a rossz indulat, az irigység, a féltékenység, a vádlás, a hárítás, a félelem. Tudjuk, hogyan emészti fel az ember életét, a kapcsolatait. És ez mind-mind csak emészti, őrli az emberi életet. És napi szinten ott van, tesz mindent tönkre, és leegyszerűsítve mondom, gyűjtő szóként, tesz tönkre mindent a bűn. Ez teszi tönkre a házasságokat, a testvér-testvér kapcsolatokat, a családokat, tudnék mesélni. Szoktam mondani, hogyha az irodám falai beszélni tudnának, hogy hányan jönnek oda hozzám lelkipásztori, lelkigondozói beszélgetésre, jönnek terhekkel, cipelik már hónapok, évek, évtizedek óta, hogy milyen megromlott viszonyt cipelnek magukkal, és ez bántja a lelkiismeretüket, bántja a szívüket, az életüket. Miért? Mert tönkretesz mindent a bűn. Minden tönkretesz. És tönkreteszi az emberi életet, aztán kergetik az embert hazugságokba, depresszióba, és végül a halálba. És a bűn megjelenésével megjelent az ember számára szintén legyőzhetetlen halál. Ez aztán végképp lesújtja az embert. Hogy az embernek szembesülni kell azzal, hogy igenis ez az élet, ez véges, hogy befejeződik, hogy lejár. Az embernek szembesülnie kell az élet múlásával, azzal, hogy egyszer innen nekem is, neked is el kell menni, mert a halál az nem válogat, a halál nincsen tekintettel szegénységre vagy gazdagságra, egészségre vagy betegségre, nincsen semmire tekintettel, hanem a halál az egy végső állapot, egy visszafordíthatatlan állapot. És tudjátok, miből keletkezett mindez? Abból, hogy az ember nem hitt Istennek, nem volt feltétlen bizalma felé, nem engedelmeskedett az óvó, intő szavának. És inkább ment a maga feje után. Hát ez lett az eredménye. És nézzetek szét, hogy mi megy ma a családok életében, a házasságokban, az emberi életekben, ebben a világban. És hadd tegyem föl a kérdést, drága testvérek, hogy jónak tartjátok ezt? Jónak? És ha mindenki őszintén akar válaszolni, hogyha a kezét a szívére teszi, akkor el tudja mondani, hogy nem jó ez az irány. Hogy nem jó ez az irány. És sokszor úgy van ez velünk, tudjuk, hogy nem jó az irány, de mégis tesszük. Mégis benne vagyunk, mégis mintha az árral úsznánk. Bocsánat a képért, talán nem botránkoztatom meg az ünneplő gyülekezetet, de onnan lehet megismerni, hogy a pisztránk döglött, hogy úszik az árral. És így van ez. Hogy ebbe az állapotba beleszületünk és sodródunk az árral. És a mára kijelölt ige szakaszunk erről beszél. Mert látta Isten, hogy a bűn annyira eltávolította az embert Istentől és a másik embertől, hogy valami megoldásra volt szükség. Erről ír a Zsoltáros. Azt mondja, gondoskodott népe megváltásáról. Isten látta, hogy az ember menthetetlenül halad egy olyan úton, ami egyenesen a halálba visz. És ha nem lép közbe, akkor az ember menthetetlen lesz. Ha az ember megy a maga feje után, akkor nincsen visszaút. Ha a bűn uralkodik továbbra is, akkor a bűn zsoldja a halál lesz, mert Rómaiakhoz írott levél 6. fejezetében Pál apostol egyértelműen és világosan beszél arról, ott a 23. versben azt írja Pál apostol, hogy a bűn zsoldja a halál. A bűn zsoldja a halál. De milyen jó, drága testvérek, hogy ennek a mondatnak van folytatása. Mert nem zárul le itt a mondat, hanem egy vesző, és utána azt olvashatjuk, de Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet. Az örök élet. Látta az Isten, hogy az ember bűnei hova vezetnek. És tudta Isten, hogy a bűn büntetése nem lehet más, mint a halál. Tudta Isten, hogy a bűnt meg kell büntetni, és tudom, hogy sokan nem tudnak mit kezdeni ezzel a képpel, ezzel a szóval, ezzel a mondattal, hogy Isten büntet. Igen, drága testvérek, Isten igazságos Isten, Isten következetes Isten, és azt mondja, hogy a bűnnek van következménye. Talán lehet, hogy egy olyan világban élünk, amikor úgy érezzük, hogy a bűnnek, mintha nem lennének következményei. Talán megfogalmazódik bennünk az, hogy egy következmények nélküli világban élünk, de Isten igazságos Isten, és Isten azt mondja, hogy igenis a bűnnek vannak következményei. Hogy a bűnt nem lehet büntetlenül tenni. És Isten azt mondja, hogy a bűnnek vannak következményei. És tudjátok, ez így van ma a törvény világában. Hát nem ezt várjuk az igazságszolgáltatástól? Hát dehogy is nem. Persze, az, hogy a gyakorlatban ez hogy működik? Igen. De hogyha a törvény világában az úgy működik, hogy azt, aki elköveti a bűnt, annak kell bűnhődni, akkor miből gondoljátok, hogy az Isten világában másképpen történik ez? És Isten látta, hogy a bűnt nem lehet büntetés nélkül hagyni. És ezért jelent meg az Isten üdvözítő kegyelme, mert az én bűneimnek, és ne legyen kétségünk afelől, hogy én is, ti is, mindannyian bűnösök vagyunk. Vannak, akiknek látványosabbak, vannak, akiknek kevésbé, de ott van, jelen van, Isten Jézus Krisztusban gondoskodott a bűnből való megváltásról. Olyan kifejező a héber nyelv, de a görög nyelv is, amikor ezt a szót használja, hogy Isten gondoskodott az ő megváltásáról, a héber nyelv, azt a szót használja, hadd fordítsam le szórul szóra, azt mondja, váltság pénzért szabadon bocsátás. Isten váltságdíjat fizetett, drága árat fizetett a szabadságért. Az én bűneimnek a büntetését Isten ráhárította az ő fiára, aki miatt most itt vagyunk ezen a karácsonyi Isten tiszteleten. Mert drága testvérek, lehet, hogy talán nem fogalmazódott ez meg bennünk, de hadd mondjam el, hogy a karácsonyi ünnepben éppen az mutatkozik meg, hogy Isten üdvözítő kegyelme megjelent ott a jászolban. De hadd mondjam el, hogy ez szép ívet húz, mert ahogy a bölcső fából készül, és Jézus ott kezdte az életét, a fából készült bölcsőben, a fából készült kereszten végezte be. Igen, Jézus Krisztus ezért született meg, mert a mi bűneinknek a büntetését Isten ráhárította. Őt büntette meg az én bűneimért. Ő egyszer és mindenkorra kifizette a váltságot, a meg nem érdemelt büntetést elszenvedte az én megérdemelt büntetésem helyett. És ez a helyettes áldozat mentheti meg az embert ma is. A kérdés az, ezen az ünnepi Isten tiszteleten, hogy kell-e ez neked? Hogy elfogadod-e? Ehhez kell az alázatos hit, a feltétel nélküli bizalom, az engedelmes, nyitott szív. Megvan-e ez benned, hogy elhidd, elfogad, hogy a karácsonyi események éppen ezért történtek? Hogy az Isten üdvözítő kegyelme neked is megjelent. Rólad is gondoskodott Isten, amikor megváltót küldött a világba. Tudjátok, drága ünneplő gyülekezet, Isten válaszút elé állít. Isten válaszút elé állít. Ezen a mai alkalmon. És azt akarja, hogy elhitt, ő jót akar, ő azt szeretné, hogy bízz benne, hogy engedjél az ő szavának. Drága gyülekezet, Isten gondoskodott az ő népe megváltásáról. Mert látta Isten, hogy nagy bajban van az ember, látta, hogy az ember tehetetlen a bűnnel szemben, és ezért jött Jézus Krisztus, hogy a bűn oda kerüljön, ahol a helye van, a keresztre, hiszen ő elhordozta a mi bűneinek a büntetését. A kisdet Jézustól tehát el kell jutnunk az értünk meghalt és feltámadott Jézusig. Akik Jézus Krisztusban hisznek, ő életük alapja és meghatározó része, hitük tárgya, azokra érvényes Pálnak a szavai, amit olvashatunk a Római Levél 8. fejezetében, nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Az, hogy értem történt minden, ehhez pedig alázatos hitre, feltétel nélküli bizalomra, engedelmes, nyitott szívre van szükség, hogy felismerjem, ő ezért jött. Hogy ezt ünnepeljük, akár a családi körben, akár a gyülekezet közösségében, ezért adunk hálát ő neki. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk a te szavadért, és te látod, hogy ki hogyan ül ezen a mai Isten tiszteleten, hogy ki milyen szívvel hallgatta a te szavadat. Urunk, te azt ígérted, hogy a te szavad nem tér vissza üresen. Így kérünk, hogy cselekedd meg mindazt, amit elterveztél a mi életünkben. Amen.